Köszöntök mindenkit sok szeretettel az Úr házában. Ima órára keressük meg a Kolossiakhoz írt levelet. Második rész, 6-os, 7-es verse buzdít bennünket az imádságra. Tehát Kolossiakhoz írt második rész, 6-os, 7-es vers fennállva fogjuk meghallgatni az igét. Mivel tehát már elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek felül benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Mit tennénk, hogyha örökölnénk egy kincses ládát, egy általunk ismert nagyon gazdag embertől, és ez így szokott lenni, ugye? És kapnánk hozzá egy kulcsot, hogy itt a kulcs, tér minden vagy. Én tudom, hogy amikor hazaérek valahonnan útról, és a gyerekeim örökölnek tőlem a hirtelenében valamit, amit útról hozok, azt sem mondják, hogy szia, apa, hanem mit hoztál. És nekiesnek rögtön a doboznak, és felfedik a vagyont, az örökséget, ilyen idézőjelben, és miután jóvá hagyják a tartalmat, azt mondják, szia, biztos jó volt. Mit tennénk, ha egy gazdag ember, akiről tudjuk, hogy gazdag, ránk hagyná azt a ládát a kulcson együtt. Hogy itt van, használd arra, amire szeretnéd, amire szükséged van. Meddig nézegetnénk a kulcsot és a zárat? Nem kérdezem, hogy ki az, aki 20 évet várna vele, biztos, hogy kevesen lennénk úgy, 10-et, vagy 5-öt, vagy ki az, aki rögtön megnézné, mert gondolom, hogy ha már azt mondjuk, hogy ha örököltük, akkor az már a miénk. Így mondja az ige is, mivel tehát már elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Tehát mindazt, amit ő adott, azzal nem kell várnunk, hogy majd valaha fogunk érni vele, valaha jövőben, valaha, ha jónak látjuk, vagy minden egyéb dolgunk rendezve van, azt írja az ige, hogy jelen időben, hogy éljetek is ő benne. És a következő mondat, az, amiről már sok könyvet írtak, egy olyan tanítás, aminek a betartása nyomán egy teljességet jelentő élet tud jelentkezni, erre majd később is fogok utalni, azt mondja, hogy gyökerezzetek meg és épüljetek fel. Legyetek fa, legyetek erdő. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok. Ez az a folyamat, amit a hívő ember meg tud tapasztalni. Ez olyan példát is lehet mondani hozzá, mint egy cég, amit alapítunk, abban a szakmában, amihez értünk, és azt mondjuk, hogy ebből én azt szeretném, hogy valami nagy legyen. És akkor, hogy az a valami nagy legyen, akkor nem arra kell játszani, hogy majd a külső körülmények javulnak és változnak, és majd jó lesz, hanem arra kell építeni, hogy én megteszek mindent, hogy ez a cég virágzó, gyümölcsöző, erősödő legyen. Ezt jelenti az, hogy gyökeredjetek meg. Épüljetek fel, erősödjetek meg a hit által. Tehát, hogy én látom, hogy mit szeretnék, úgymond a céggel, azzal a céggel, és ezért én, elsősorban én vagyok az, aki mindent megtesz. Azért, hogy ez így legyen. És És itt azt írja, hogy nem másban kell ezt tennünk, Krisztus Jézusban, az Úrban, ő benne így élni. És ez a tanítása ennek az igének, ezt nagyon is meg lehet figyelni, és ajánlom is tanulmányozás, hogy mit jelent az, hogy meggyökere. Miben gyökereztem én meg? Mennyire gyökereztem én meg? Olyan csak léggyökerek, hajszálgyökerek, vagy mélyben nyúló valós gyökerek, amelyek nem engedik meg, hogy akár miféle szél kitépje, azért jó talajban meggyökerezett növekedésemet. Mit jelent az, hogy felépülni? Ami fel van építve, nagyon röviden fogom mondani, mert erről tényleg sokat lehet mondani, ami jól fel van építve, az áll az idők viharába. Az ókori világ hét csodáiból a mai világ hét csodáiba került az egyetlen olyan építmény, amit jó 3000 évvel ezelőtt építettek fel, ezek az egyiptomi piramisok. Arra azt tudjuk mondani, hogy azt megépíthették. De semmi arrébb nem tolt, a szép nem csúszott, tönkre nem ment, az áll a helyén. Tehát úgy építették, hogy időt álló legyen. Ne csak máról hónapig, vagy még hosszabb ideig, hanem még inkább. Tehát úgy felépíteni, hogy az megállja az idők viharát. A dolgokat, amelyek körülöttünk vannak, amelyek sokszor vagy zavarnak, vagy kínoznak, vagy már elviselhetetleneknek tűnnek. A hit, amit Isten ad, az tud ilyen lenni. Megerősödni. Megerősödés pedig az jelenteni szintén csak röviden, hogy idővel arra a hitre mások is felfigyelnek, és azt mondják, hogy hol vetted ezt a hitet? Hol lehet kapni ilyen hitet? Mit kell érte fizetni? Mitől juthatok én is ilyen hithez? Megerősödés azt jelenti, hogy már nem inog az én hitem, nem inog, ha jönnek kisebb, vagy nagyobb, vagy még nagyobb viharok, hanem állok, mert kősziklán állok, szilárdan állok. Tehát meggyökerezni, felépülni, megerősödni a hit által, Krisztus, Jézus Krisztusba vetett hit által, és ennek a következménye az lesz, hogy látjuk a hitnek a következményeit. Látjuk a gyümölcseit, az értelmét, az eredményét, hasonlítva a körülöttünk lévőkhöz, az elveszettekhez, a bizonytalanokhoz, és persze hasonlítva az Úr Jézus hitéhez. Lehet, hogy vak voltam, lehet, hogy béna voltam, lehet, hogy szerencsétlen voltam, mint a bibliai történetekben, ahogy sokan, de miután lábra álltam hitben, tanultam, és ő vezetett engem. És ez nem jelent más, nem bizonytalan tétova, körbe-körbe járás jelent, hanem azt jelenti, hogy irányába, és vele együtt járok, erősödök, és látom, visszatekintve az idő, mint tapasztalat, mutatja azt, hogy igen, vele érdemes járni, és vele járva jó. Kérjük ezt a hitet, kérjük a megerősödést, még több gyökeret, az épülést, ami másokat is megsegít. Mózes 4. könyvéből olvassuk az igét. A 21-es vers első 9 versét. Ezt keressük, megálljunk fel. Mózes 4. könyve, 21-es rész, első 9 versét. Amikor meghallotta Kánaáni Aráb királya, aki a délvidéken lakott, hogy odaért Izrael, az akármi úton megtámadta Izraelt, és foglyok a tejtet közülük. Ekkor fogadalmat tett Izrael az Úrnak, és ezt mondta, ha egyszer kezembe adod ezt a népet, minden estől kiírtom városait. Az Úr meghallotta Izrael szavát, kezébe adta ezeknek a kánaániakat, és Izrael minden estől kiírtotta őket és városaikat. Ezért nevezték el azt a helyet Hormának. Majd elindultak a Hor hegytől a Vörös tenger felé, hogy megkerüljük Edom országát. De ott közben elhagyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztába. Hisz nincs kenyér, és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népére, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta, vétkeztünk, mert az Úr ellen, és ellene szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat, és imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, csinálj egy rézkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt. Eddig az ige, jöjjünk le. Az áhítatból olvasom az egyik részt, az előzményeket, ugyanezt mondanánk, tehát ugyanolyan helyes. Mózes életének igen nehéz időszakában történik mindez. Először meghalt Mirjám, a nővére, majd nem sokkal később a bátyja, Ára. A két esemény között elkeseredetten és meggondolatlanul beszélt. Ezért a mindenható kijelentette, hogy nem vezetheti be a gyülekezetet az ígéret földjére. Mint egy ráadásként Edom nem engedte meg, hogy Izrael átvonuljon a területén, és ellenségként tekintett a testvér népére. Ennek következményeként a választott nép jókora kerülőre kényszerült, hogy eljuthasson Kánaánba. Ezekből a nehézségekből, próbánkból egy is elég lenne, hogy lehangoljon, de így egymás után átélni őket igen elkeseríthető lehetett. Áront 30 napig gyászolta Izrael háza. Ilyenkor azt várnánk, hogy mindenki tartsa tiszteletben érzéseinket. Az ellenségben azonban nincs tisztelet, nem tapintatos a fájdalom idején. Arám királya ekkor támadta meg a népet, és foglyokat is sikerült ejtenie. Ennyi az áhítatból. Tehát azt olvassuk, hogy nagyon rájárt a rúd Izraelre, és nagyon nehezen viselte azt el. Van ez így? Ugyanincs. Egy cikket vadásztam, ami a nehéz időkről szól, és az isteni bátorításról. Pontosan erre gondoltam, amikor olvastam az áhítat által kijelölt igét, hogy miért nem kell elveszni egy időben. Ne féljetek! Nagyon szép cikk, és bárkinek odaadom, ha kéri. Sokan kérdezgetik a gyermekeink, kollégáink közül, hogy mi lesz velünk. Keserűség, nehézség, a puszta, a sivatag, elveszettség idejében. Tehát, mint itt az olvasott bibliai részben. Mi lesz az alapítvánnyal? Mi lesz a gyermekekkel? Mi lesz a világgal ebben a nagy gazdasági válságban? Válaszom őszinte, igen. Én is úgy érzem, hogy nagyon nehéz idők jönnek, kemény a válság, az átrendeződés, amelyben a világ, a Kárpát-medencei magyar nagy családunk, népünk és egyházunk belesodródott, De meg vagyok győződve, hogy mi erősebbek vagyunk. Képesek vagyunk tovább lépni, legyőzni a világunkhoz hozzátartozó nehéz időket kitartással, összefogással. Gyermekkoromban és későbbször is sokszor jártam vihartól tépett erdőkben. Hihetetlen pusztítást tud a szélvihar okozni. Általában a beteg korhat fákat dönti le a vihar, meg azokat, amelyek nem eresztettek mély gyökeret, nem kulcsolódtak vele a kemény sziklás anyaföldbe. De a legnagyobb pusztítást ott végzi, ahol a fák nem zártak össze ősi rendben. Ott, hol a fák saját testükkel nem védik egymást, hanem az idegen kéz által megmolygatott rendjükben a vihar hézagot talál, ott betör, és a kidőlő fák a mögöttük lévőkre zuhanva hatalmas erdőket tarolhatnak le. Szívszorító látvány, ahogyan ezek a hatalmas, egészséges fák egymásba roskadva derékba törnek, vagy tőből kicsavarodnak, amíg a szem ellát temető az erdő. Viharok mindig is voltak, és mindig is lesznek, általa újul, frissül a világ, újul meg az élet. Ahogyan a tektonikus lemezek keresik óriási földrengések közepette a helyüket, a megújuló világ is él, mozog és reng. Már évtizedek óta mondják, hogy nem fenntartható ez a fogyasztásra épülő, habzsoló rohanás. Azt, aki folyamatosan két kövér vacsorát elfogyaszt, megüti a guta. Hiába rakjuk tele hátizsákunkat sok-sok mindennel, mert akkor az utunk nem kirándulás, hanem verejtékes szenvedés, robot, málhacipelés, és úgy fogunk kínlódva az életünkön keresztül botorkálni, hogy az igazi értékekre nem lesz szemünk. Tudomásul kell vennünk, hogy nem építhet erején felől fölöslegesen mindenki magának 200-300 négyzetméteres palotát, telezsúfolva azt sok-sok fölösleges kacattal. Ahogyan Bölcs okos könyvekből tanuljuk az egészséges táplálkozást, ugyanúgy meg kellene tanulnunk a fenntartható otthonteremtés, közlekedés, életvitel szabályait, és persze nem csak mi, hanem társadalom minden része és a kormányunk maguk is. Meg kellene tanulni annyit meríteni a közös nagy fazékból, hogy mindenkinek jusson, és hogy a jövő generációk számára is lakható legyen ez a föld. Szaporodjatok, sokasodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet, mondja az Úr első parancsában még a bűnbeesés előtt. Én nem hiszem, hogy Gandhi szavaira tengerbe kellene dobnunk évezredes fejlődésünk gyümölcseit, a földből általunk teremtett gépeket, szerszámokat, az autót, repülőt. Anyagi civilizációnk nem rossz, de csak egyik lába az örök élet útján járó embernek. A másik lábunk a vándorlásban az élő hit. A bennünket soha cserben nem hagyó remény, és az emberiséget nagy családdá, testvérré tevő keresztény szeretet és jóság. Mindezek iránytűje a 10 parancsolat, és mesterünk minden utat mutató, mindenben utat mutató főparancsolata, a szeretet parancsolata. Az Istenbe kapaszkodó ember tudja, hogy nem reménytelen, tragikus hős, hanem a keskeny, meredek út vándora, mely a személyes végtelen karjaiba visz. Szent Pál is dolgozott, a hideg ellen sátrakat készített és hajókra ült, és korának egyik legnagyobb technikai vívmányát, a betűvetést felhasználva írt nekünk halhatatlan leveleket, de mindennapjait az Isten és a testvéri szeretet ragyogta be. Két lábon járt, és célba ért, egy asztalhoz ülhet Szent Péterrel, és a többiekkel a mestere asztalánál. ahhoz az asztalhoz, melyhez mindannyian meghívást kaptunk, és ahol nincs első és utolsó vendég, ahol Istenünk öröme, mi örömünk lehet, és boldogságunk teljes lesz. Képesek vagyunk megújulni? A csodálatos anyagi kultúrák mellé felfejleszteni egy érett, felnőtt lelki kultúrát is. Hogy ne sántikáljunk, döcögjünk életünk útjai, hanem szapora léptekkel haladjunk a végtelen szeretet Isten országa felé. Nem a porból született emberke bölcsességében, szerencséjében bízom, hanem a bennünket teremtő Istenben, ki megtestesült, és a Szentírás lapjairól így szól hozzánk, Atyánk mindmáig munkálkodik, és én is munkálkodom. Hiszem, hogy az Istenre figyelő ember erősebb, mint a jelenlegi gazdasági válság, és hiszem, hogy ez a hatalmas átrendeződés nem világunk pusztulását, hanem megújulását hozza el. Nem kell félni, hanem keressük az utat, mert hisszük, hogy van tovább. Szeretettel, testvérünk. És ez egy fontos mondani való. Az olvasott részben, és kérdeztem én magamtól, mi volt a lényeg? Mi az, ami megbolygatott valamit, és mi az, ami helyreállított valamit? Azt írja, elfogyott a nép türelme. Azért hoztatok el bennünket Egyiptomból, hogy meghaljunk a pusztába, hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Az apátia, a keserűség, türelem elfogyása nem azt jelentette, hogy elfogyott a manna, a mennyei eledel. Se azt nem jelentette, hogy bizonytalan lett volna a vezetés. Megvolt mind a kettő. Biztos volt a vezetés, és minden nap, ami szükséges volt, kirendelődött, megadta az Úr. És tudták is, hogy hova mennek. Mégis azt írja, hogy mikor elindultak, hogy megkerüljék ezt az országot, elfogyott a néptürelme. Valami más kellett volna. Valami különb. Volt, hogy víz kellett, Mózes Áron vette meg a vizet, lett víz, de az sem volt jó. Az elégedetlenség, a türelmetlenség, a keserűség, a többet akarok, mint amennyi kell, a mai időkben visszaüt. De nagyot. És azt halljuk, azt látjuk, mindenki nyög, túl nagy terheket vett magára, elviselhetetlen, meg még az is lehet, hogy fölösleges terheket vett magára. És azt mondja, hogy ez így nem, ahogy ma mondanánk, fenntartható fejlődés. De nézzünk bele ezekbe a dolgokba, hogy mit kíván az ember, és mit kínál az Isten. Vajon van-e összhang a kettő között, vagy az egyik nagyon elüt a másiktól. És ez a különbség okán jön a lázadás. Nekem nem elég a kenyér, nekem nem elég a szó. Nekem csak az elég, ami mindig az enyém lehet. Elfogyott a türelem, És tudjuk, hogy amikor először történt ez, hogy kijöttek Egyiptomban, és kellett Mózesre várni, akkor mindjárt lett arany. Ha hallgatni kellett az Úrra, az nem volt jó, de ha a maguk örömére akartak ujjongani, akkor mindjárt egy egész aranyborjúra való mennyiség jött össze, és mulatás. Messziről lehetett hallani, mint a csatazajt, így írja az ige, és közben az csak öröm harsona volt, önmagukba feledkeztek el, de merre hívt őket Isten. És más hasonló helyzetek is voltak. Szívből utáljuk ezt a hitvány eredelt. Amikor mondja az ige zsoltáros példabeszédek, hogy hozzám jöjjetek. Igazi forrásból merítsetek, ne feneketlen kutakban keressetek élő vizet. Akkor is ezt mondja a népnek, hogy valami más kell, és nem lesz jó. Nem lesz jó az eledel, nem lesz jó a következmény, nem lesz úgymond telítettségérzés, hanem olyan, hogy hát ezt nem tudom mi, de nem elégít meg. És jön az újabb keresés, és az újabb keresés a ma világának ez a nagy becsapása. Olvasom, hogy egy 40 éve működő cég bezár, mert eddig egy nagy helyiségben árusítottak, és hatalmas lett a rezsiköltség, és kitalálta a főnökasszony, hogy most nem nagy helyiséget tartanak fel, egy nagy áruházat, hanem 30 kicsit. És azt mondja, hogy ugyanazt fogjuk árulni, de most ezt kicsit másképpen csináljuk, és még vonzóbb lesz. És hamisan mosolyog, írja az újságíró, hamiskása, ugyanazt kínálja. Csak más módon is érdekesebb lesz keresgélni, hogy a 30 üzletből melyik lesz, mert azért hűségesek, mert az kell. Mindig valami kell, és ő erre rá szokotta az embereket. Isten vezetése, Isten gondviselése megvolt Izraelnek a pusztaságban is. Teljes egészében, és amikor azt látjuk, hogy hány embernek volt ez elég, pont akkor tudjuk megfigyelni, amikor felderítőket küldenek az ígéret földjére, a 12-ből 2 mondja azt, hogy hát ez az, Isten oda vezetett bennünket, ahol legyőzhetjük az ellenséget, ahol aztán van elégséges eledel, elégséges lakóhely, elég legelő az állatainknak, és így tovább. Mert többiek valamilyen más szemüveggel, vagy más szemmel nézték, hogy mi is van ott. Milyen jó, hogy Isten kegyelmes a népéhez, és amikor ilyen veszett helyzet van, elégedetlen helyzet van, akkor sem az a végleges terv, hogy elpusztítsa népeket, az őjét, hanem ad egy megoldást, és azt mondja, hogy itt a kegyelem jelképe, a részkígyó, amit csináltattak, érdekes, hogy ez nem az aranyborjú, ez réz, a legegyszerűbb anyagból készül. És aki arra felnézett, az megmaradt. A lázadás, az elégedetlenség, a türelmetlenség, meg sok-sok minden ellenére Isten így gondoskodik rólunk. Túl a türelmetlenségen, az elégedetlenség, a másfelé kapkodáson, és azt mondja, de ha visszajössz hozzám, de ha segítségül hívsz engem a nyomorúság idején, hogy meghallgatlak, megsegítlek, és te dicsőítesz engem. Hogy nem eltaszít Isten bennünket, hanem utánunk nyúl, és újra hív bennünket. ez a nép, a Kolossi levélhez utalhatok, hiába éltek az őseik annyi éven keresztül az ígéret földjén, mikor elmentek Egyiptomba, gyökértelen lett. És nem tudott hitben felnövekedni, nem tudott hitben megerősödni, úgy, ahogy írja a Kolossi levél, mert csak még apró kis gyökerecskék voltak, és a pillanatbeli látvány határozta meg őket, hogy aznap higgyenek vagy se. Mikor Mózes elment hozzájuk, hogy elviszlek benneteket, hát, a fáraó. Amikor Mózes legyőzte a fáraót 10-szer is, és a fáraó istenségeit, az egyiptomi isteneket, akkor is még csak pár napot mentek volna, meg egy picikét mentek volna, és amikor a fáraó szívét az Úr megkeményítette és elűzte őket, akkor voltak hajlamosak átmenni a tengere. De amint meglátták az első akadályt, azt mondták, most mi lesz? Maradtunk volna ott, és nem büntetett volna meg minket a fáraó. Ez a gyökértelen helyzet, a gyökértelen keresztény is pontosan ilyen. Hogy amikor nem talál elég biztatást ma, akkor a tegnap, vagy a tegnap előtt nem elég, és azt mondja, elveszek. Most kellene egy gyors megoldás. Jó az, hogy az Úr elvette minden bűnünket. Magára vette, átvette, és azt mondta, hogy én hordom a ti terheiteket, ti bűneiteket. Nem kell többé ezen gondolkodni, és a Jánosi levelekben írja azt, 1 János 1.9 pontosan, amit olyan jó megjegyezni. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha, ez a 9-es vers, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az az áldás, hogy ilyen Istenünk van. Hogy nem olyan, aki minden bűnért lecsap ránk, és mindent számon kér, és mindennek a büntetését végig kell, hogy szolgáljuk. Hogy egy hazugságért 10 nap nyomorúság. Egy csalásért, egy lopásért 3 hónap. Egy Isten káromlásért. Hát akkor lehet, hogy sokan lennénk a büntető században, és kevesen a tiszták. Ő kegyelmes, ő irgalmas. Irgalmas volt a türelmetlen néppel, elégedetlen néppel. Irgalmas volt az őt megkorbácsolókkal, az őt keresztre feszítőkkel. Irgalmas volt a Latorra, aki mellette volt, és valós bűne volt. Irgalmas velünk is. Így, ahogy olvastam ebben a cikkben, az első mondat nagyon fontos. Meg vagyok győződve, hogy mi erősebbek vagyunk. Képesek vagyunk tovább lépni, legyőzni a világunkhoz hozzátartozó nehéz időket kitartással, összefogással. Ha a szemünk mindig kereszten függőn van, nem a részkígyón, kereszten függőn van, aki onnan leszállt később, és felment a mennybe az Atya trónjához, ha mindig őrá figyelünk, akkor jöhetnek a mérges kígyók. Vannak mérges kígyók. Rengeteg. És szándékuk is az, hogy nagyot marjanak, akibe csak lehet, és a méreg hatoljon el mindenhova, a szívig, az agyig, a velőig, nem tudom meddig hat el, és bénítson le bennünket, a hitünket, a bizonyságtételünket, a reményünket, a hitünket, a szeretetünket, és hogy mi is teljünk meg méreggel, de Krisztus az ellenméreg. Ő az, aki ebből a szabadulást tud adni, hiszük, hogy mi erősebbek vagyunk. És ez az erő, ez ő benne van, és ő tartson, erősítse minket, fogjon minket össze, és adja meg, hogy tudjunk így erősen meggyökerezni, felépülni, és továbbadni azt, amit tőle kaptunk.